mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák. Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem, ahogy ő 2000 után a szagatos streameken. Játékosok raklapnyi történelem újstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva letorsz, ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, Marionát zsákolt, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is, bár rég volt erre az agyam, felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni, ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd el nekem, több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám az életem, kosárlabda, elhinnél, a nyelvem pölök pattanó, ha a beat az NBA. Kerek vagyok, mint a Spalding, mit piszkálsz, meg több kosarat kaptam nőktől, mint tavaly a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát. Nálad a labda, de hogy feldolgoz, timeout kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább. És ha betörök, mint Adi DV-nél, az útból állj már el. A poker gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A létet fade away, de a homályt mérunnád. Kár, hogy nincsen dupla vér, csak egy vég duplár.
Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere meg, mutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast különleges rövidadása. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor a hét meccsével. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és kipróbáljuk ezt az új formatot. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. Megnéztem a meccset teljes egészében, illetve megnéztem egy értékelést is róla, egy videóértékelést, és a statisztikák között is böngésztem, csapatstatokban is, illetve egyéni statokban is, de azért igyekeztem azt az oldalát is megfogni a dolognak, ami rám jellemző, úgyhogy remélem, hogy megkapjátok ezt a best of both worlds történetet. Ugye Gábor általában a szakmaibb elemzéseket szokta hozni, én kicsit más stílusú vagyok, másképp nézem a mérkőzéseket, de azt gondolom, hogy hasonlóan élvezzük, és talán jól ki is egészítjük emiatt egymást, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a dolog, és visszatérő lesz, én azt gondolom, már így előre is, ha lehetek ennyire optimista.
Hát igen, bár azért gyorsan tegyük hozzá, hogy a hét meccse az nem mindig lesz a hét meccse, és hát ez ezúttal is hasonlóképpen alakult. Gyakorlatilag 5 kérdést fogunk feltenni. Beszéljünk akkor először is arról, hogy melyik mérkőzést néztünk ki, ugye aki Facebookon szemfüles volt, az látta is, hogy ez a találkozó, ez az Atlanta és a Suns csatája. Egy ideje csapatnak nevezhetjük az Atlantát, egy keleti jó csapat, és a liga első helyért küzdő Phoenix Suns meccse önmagában ígéretesnek tűnt, ha azonban az ember figyelembe veszi a körülményeket, akkor mondjuk nem csodálkozik annyira azon, hogy mi történt ezen a mérkőzésen, ugyanis a meccs 2,5-4 tartott, szerintem ez a legpontosabb kifejezés, és utána már lemészárolta az Atlanta a fáradt Suns-t. A végeredmény 135-103 lett. Ha nagyon értékelni akarja az ember ezt a meccset, akkor szerintem az 2,5-4 tud értékelni. Utána, amikor elkezd kezdődött az a szakasz, hogyha néztétek a meccset, kedves hallgatók, vagy ha csak egy ilyen összefoglalót, akár 10 perceset, akár 2 perceset néztetek, akkor láthattátok azt, hogy elkezdtek kimaradni a Suns dobások. Amikor már azt látod egy csapaton, hogy még azok a triplák, azok a kettesek, akár könnyebb kettesek, amik nem mennek be, pedig az első fél időben bemennek, akkor tényleg elkezdhetsz gyanakodni, és hát ez itt sincs másképp, hiszen ugye a Suns egy 4 meccses idegenbeli túra utolsó állomása sem back-to-back hosszabbítás után lépett pályára, úgyhogy nem is tudom, Zoli, hogy te úgy készültél, hogy 2,5 negyed, vagy inkább statisztikákban böngésznél?
Kicsit is, de nyilván az egyértelmű motivuma volt a meccsnek, illetve a legfontosabb faktor, hogy a Suns borzasztóan fáradt volt, ahogy mondtad. De kicsit visszacsatolnék arra, hogy a Hawks, szerintem nem volt túlzás az, amit mondta, ugye, hogy a Hawks gyakorlatilag egy élcsapat, keleti élcsapat, hiszen az elmúlt most már 2 hónapban gyakorlatilag úgy játszanak, még ha mellőjük nyilvánvalóan nagyon messze is lesz az első háromhoz képest, amely után ugye egy szakadék tátong keleten, és pont ezért van egyébként a Hawksnak esélye arra, hogy akár még a hazai pályáért is. Nem úgy versenybe szálljon, szerintem megint a sorsolást is összehasonlítva például a Knicks-ével, erről majd talán egy picit még tudunk beszélni, konkrétan talán ők az esélyesek arra, hogy 4. helyen végezzenek végül. Visszatérve ugye a Suns-ra és erre a meccsapra, ugye az első kérdésünk az, és akkor itt talán rá is kanyarodhatunk, hogy alapból milyen meccsap a két csapat egymásnak. A Suns egyértelműen egy jelen állapotában sokkal jobb csapat, és szerintem még akkor is igaz, hogy a Hawks egyébként tényleg az elmúlt 2 hónapban, és ugye különösen Bogi visszatérte óta egyértelműen szintet lépett. Mikal Bridges személyében van ugye egy premier stoppere a Sunsnak, akit tényleg rá tudsz rakni egy triangra, ahogy ugye rajta is kezdett ezen a mérkőzésen, de rá tudod rakni egy Bogira is, és mind a kettőben, ha nem is azt mondom, hogy matchup előnyöd van, de legalábbis nyugodt szívvel tudod nézni őket a padról. Ez sem feltétlenül valósult meg ugye ezen a mérkőzésen, bár egyébként Bridges, illetve főleg Bridges támadó játékos agresszivitása talán az egyetlen ilyen pozitív pontja volt egyébként a mérkőzésnek.
Engedd meg, hogy itt a matchup dolgokat egy picit még kiegészítsem, mert amit nekem ilyen nagyon érdekes volt, hogy ugye szinte dekára ugyanolyan szerkezetű a két csapat, ha azt nézi az ember, hogy az 1-es-2-es poszton is gyakorlatilag pick and roll irányító van. Van egy first ball handlered és egy secondary ball handlered, és pontosan ugyanez a helyzet, ugye Trae Young és Chris Paul ilyen szempontból rendkívül hasonló játékosok, hiszen a fő fegyverük, főleg Trae Youngnak már idénre a pick and roll, és
ha itt közlekedik, ezért is érdekes egyébként, hogy a Suns meglepő módon nincs ott az igazán pick and roll, heavy pick and roll spammelő csapatok között, ami számomra egyébként meglepő is statisztikailag, de tényleg a Suns, hogyha támadásokat nézzük, akkor egy nagyon-nagyon balanszt, nagyon-nagyon kiegyensúlyozott csapat idén. Egy kicsit mindenből hoznak, és mindent elég jól is csinálnak.
Igen, és nyilván tehát a Sunsnál a pick and roll-t azt gyakorlatilag Chris Paul perceiben érdemes vizsgálni, amikor ő leül, Booker sokkal több ISO-t játszik, illetve a Suns is akkor sokkal többet járatja a labdát, üres elzárásokból dolgoznak, mert hogy Cameron Payne-nek mondjuk nem a pick and roll a kenyere, maradjunk ennyiben. És a másik viszont, hogy mi a szerkezetben az egyetlen ilyen nagyon ordító különbség, az, hogy John Collins, a 4-ese az Atlanta Hawksnak a kezdőben, és egyébként most gyakran a paddal is, hogyha fenn volt akkor is, mert ugye Onyeka Okungwut most egyre többet használja Nate McMillan, és erről ma lesz szó, de szóval azért az nekem rögtön egy ilyen érdekes dolog volt, hogy egy picit a meccsbe is belekapjak, hogy ezt a matchup előnyt, ami előny lehetett volna, hogy Torrey Craig védekezik John Collinson, egyáltalán nem akarta kihasználni a Hawks. Nem is könnyű úgy, hogy bent van Capella a palánk alatt, vagy éppen pick and rollból fut befelé, tehát akkor nyilván John Collinsnak ki kell állni a tripla vonalon kívülre, úgyhogy én ha már valamit megnéztem volna, de hát aztán nem volt erre szükség, akkor az, hogy bizonyos line-upokban mondjuk csak John Collins van fönt centerként, mert ő mondjuk akárha a cseréket nézem Kaminskit, mert ugye nem volt a Sunsnál most Saric, akár hogyha a kezdőket nézem, hát bárkit megszivatott volna, gyakorlatilag sokkal gyorsabb a magas játékosoknál, és erősebb a big wingeknél a Sunsnál, úgyhogy ez érdekes, hogy erre a matchup előnyre nem is nagyon ment rá a Hawks, de mondjuk nem is kellett, mert ez a Trae Young Clint Capella pick and roll, ez gyakorlatilag bármikor működött. Tehát, hogy...
Igen, és itt kulcs az, hogyha visszavettem a szót, hogy a Suns védekezésben is ugye nagyon jó csapat, top 6-os, viszont nem véletlenül születtek arról ugye Suns berkekben is cikkek az elmúlt hónapokban, hogy ennek ellenére a védekezés egy work in progress. Na, itt picit szeretnénk meg beszélni, hogy a Monty Williams alapvető sémáiról, vagy nem is sémáiról, hanem inkább hitvallásáról. A Sunsnak, hogyha van jelen pillanatban gyengé, ez pont a pick and roll-ok védése egyébként.
Így van.
És be, ugye a Sunsal, amely nem feltétlenül pick and roll heavy, és ahogy mondtad, nagyon köthető a pick and roll játékú Chris Paulhoz, ahhoz, hogy ő mennyit játszik, a Hawks viszont abszolút pick and roll heavy. Az egyik legtöbb pick and roll-t játszik a ligában, és Trae Young ugye talán, ugye nyilván Luka Doncic mellett, akit említenem kell, és itt most tényleg kontextusban, hiszen nem csak egy drafton voltak, hanem ugye a Dallas is pick and roll heavy csapat, és ez a két srác valószínűleg a liga két legjobb fiatal pick and roll gárdja. Szóval a Hawks ebben élenjáró, vagy legalábbis ott van ugye az élmezőnyben, és nagyon-nagyon jól működik ez most már, és Bogi visszatértével egyébként ő is, mint secondary ballhandler, ugye szintén még a Capellával közös kapcsolat is megvan ebből a szempontból.
Sőt, itt tegyük hozzá, hogy azóta már érkezett Lou Williams is, aki igen, szintén pick and roll azgat a padon. Tehát...
Igen, és itt Tony Snellt is ki kell emelni, aki hihetetlen találmány és találat ebbe a kezdőbe. Megkérdőjeleznéd, hogy miért van ott, de aztán nyilván ránézel a legfontosabb statra is egyből. Rájössz, hogy miért van ott.
Elképesztő.
A liga legjobb triplázója idén. Majdnem 60%-kal dob az ember konkrétan, ami nyilván outlier, és nem fogja ezt tudni tartani, de már bizonyította előző években is, hogy 40% feletti szezont azért bőven le tud hozni. És visszatér a Suns gyengességére és védekezésére, és ez itt abszolút kiütközött. Miért nem túl jók egy egyébként jó védő csapat ugye a pick and roll ellen? Hát nyilván az elsősorban Aitonnak köszönhető, illetve Bookernek, de azt a CP3-t is itt ki kell emelni, aki egyébként még ma is tényleg becsülettel küzdi át magát a screeneken, de már nyilván nem olyan gyors, mint egykoron. Nyilván át is lehet dobni, ugye ez Bogi is többször bizonyította ma, illetve ugye Trae Young is. Ami fontos, hogy ugye switchelni szeret, és ez Monty Williamsnek egyik taktikája és hitvallása is, hogy amikor jó switch tudsz csinálni, akkor ugye switchelj, lehetőleg egyébként hasonló méretű játékosokat, de Paul-t egyszerűen időnként már el kell bújtatni, és nem azért, mert nem jó védés, nem rohadt intelligens, meg ahogy mondtam, nem küzd, mert küzd abszolút, de egyszerűen őt pihentet, meg kell próbálni pihentetni időnként olyan védekező possessionoknél, ahol van esély olyan játékosra rárakni őt, aki egyébként nem akkora probléma. És itt ez nehéz volt, mert például volt az első negyedben is olyan, hogy többször kockáztatott ugye CP3, és kettő darab zsákolás is jött belőle, illetve ugye egy üres tripla, egy bogi tripla. Később egyébként ez megismétlődött ugye a harmadik negyedben is, és ez abszolút kulcs volt, és CP3 ma már nyilván nem tud olyan lendülettel, olyan elánnal védekezni. Nem azt mondom, hogy ugye liability, nem azt mondom, hogy CSMI, soha nem lesz az, de ő is benne van már abba, Aiton és Booker mellett ugye a kezdő line-upból az okok között, hogy miért nem annyira erős ugye ez a védekezés a pick and roll ellen.
Abszolút, és azért itt érdekesen próbált ezt megoldani a Suns, csak hogy tudjátok, hogy milyen tematika mellett megyünk. A második kérdés, amit fel fogunk majd tenni ilyen meccseken, az, hogy mi döntött el a meccset, de hát erre nagyon hamar válaszoltunk a mai adásban, mert valójában az döntött el, hogy két és fél negyed után teljesen kiesett a Suns.
Igen, ide egy érdekes statisztika, hogy ez volt a 9. meccsük az elmúlt 14 napban, és ahogy mondtad, Gábor, ugye hosszabbításba jöttek, ráadásul ugye utazni is kellett, még ha relatíve rövid repülőút is, ugye egy kb. 1000 km van a két város között, de tök egyértelmű volt. És ezen egyébként már a két előző győzelmüknél is látszott, hogy a Cavs eleve egy nem túl erős csapatot csak hosszabbításban tudták megvenni, előtte az OKC-t meg csak 3 ponttal, és főleg a védekezésben kezdett ugye kiütközni, hogy megfáradtak, mert így most már az elmúlt 3 mérkőzésen 124 pontot kaptak átlagban, ami nyilván nem is jellemző idén erre a Sanszra, és így is csoda, hogy 2-1-re lehozták, mert igazából nem kellett volna 2-1-re lehozniuk.
Persze, és akkor még azt tegyük hozzá, hogy nyilván Saric és Crowder hiánya ilyenkor azért jobban érezhető, annak ellenére, hogy ez egy mély csapat, de hát ugye egy teljes általánosság dőlt meg ezen a mérkőzésen, a Sanz fantasztikus padja kriminálisan alul maradt. És itt azért nyilván az, hogy Tori Craig bekerült a kezdőbe Crowder helyére, oda már nem igazán tudtak kit berakni, gyakorlatilag Cam Johnson volt az egyetlen wing, akit be tudtak hozni a padról, és ő speciál nem is játszott rosszul se elő, se hátul, illetve nyilván Saric, aki ennek a triggere, gyakorlatilag ennek a fantasztikus padnak, erről már sokat beszéltünk, hogy milyen elképesztő plusz-minuszai vannak, mennyivel jobb vele a csapat a pályán. Na hát ezért az ő hiányuk most meglátszott, és az Atlanta pad gyakorlatilag rommá verte a Suns-t, sőt, azt is mondanám, hogy itt ment el igazán a meccs a padok csatájában. De ugye arról beszélgetünk most, hogy milyen hibákat, megoldásokat fedeztünk fel a csapatok játékában, akkor mindenképpen beszélnünk kell erről a Bridges féle pakolgatásról, tehát szinte nem tudta eldönteni Monty Williams, hogy most Bridges-t Trae Young-ra rakja, vagy Bogira, mert amelyikre rárakta, azt le tudta csendesíteni, úgymond, viszont akkor a másik érvényesült. Végül érdekes volt az első fél idő, hogy Trae Young-on védekezett nagy részt, és a pontjait egész jól meg is állította, azért asszisztokat így is osztott Trae Young, de egy egy ilyen szintű irányítónál ez azt gondolom, hogy okés, viszont a másik oldalon meg, és nem tudom te, hogy vagy ezzel, Zoli, de hogyha én Nate McMillan lennék, akkor nem tudom, hogy Trae Youngot Bridges-en bújtatnám-e. Mert Bridgesnek a jó támadó teljesítménye abból is fakadt, hogy egyértelműen látták a többiek, hogy hát Trae Young fogja, és ezért rá is játszottak abszolút. Bridges ment is be, tehát nem csak az történt, hogy dobta a triplákat. Egyébként dobott úgy is triplát, hogy Trae Young majdnem az arcába volt, csak ugye egy fejjel alacsonyabb, tehát ezt is megpróbálták kihasználni, és nyilván azért Bridgesnek fantasztikus keze van, hogy beszéltem a 66%-os TSA-ről idén. De el is indult befele, ezt is láttuk. Jó volt látni őszintén szólva. Remélem, hogy a Bridges-Bridges vitába ez egy pluszpont Mikának nálad is egyébként, mert szerintem fantasztikus felideje volt.
Nem mondom, hogy pluszpont, mert ugye azt eddig is tudtuk, és nem is érveltem ez ellen, hogy ugye ezekben a line by line, azt hiszem, hogy mondják, tehát az a egyenes vonalú gyűrű támadása egyébként nagyon-nagyon jó, és nagyon jól támadja meg ugye az agresszív tripla elleni védekezést, amikor kirepülnek ellene, nagyon jól tud ebbe belemenni. Nyilván, ami borzasztó nagy hiányossága, hogy kerülje a kontaktot. És ugye ezt mindenki tudja róla, és ebből a szempontból is láttam pozitív dolgokat, ugye négyszer most oda tudott állni a büntetővonalra. Neki ez lehet a következő, az evolúciának a következő lépése, hogy ezek után a megtámadott kitámadások után, igen, ennek van értelme, lefoltoltatja magát, hiszen nem csak minden elit periméter játékosnak birtokában kell lenni ennek a képességnek, de szerintem az úgynevezett szuper roleplayereknek is, vagy ahogy időnként hívják őket, szuperstar roleplayereknek, amilyen Mikal Bridges legjobb verziója lehet ugye plafonja. Nyilván nem igazi szuperstar, az soha nem lesz belőle, de szuperstar roleplayer kategóriába abszolút lehet. És amit még mondani akartam, és ugye itt a hármas kérdésre, hogy milyen hibákat fedeztünk fel a csapatok játékában. Tényleg itt arról kell beszélni, a Suns védekezés a meccs legelejétől lassú volt, a Hawks ki tudta erőszakolni azokat a switcheket, amiket ők akartak. Ugye nagyon sokat cserélt a Suns, és a Phoenix akkor még egyébként tudta tartani a lépést támadásban, ugye ezért is nem alakult ki nagy különbség, de időkérdése volt, hogy változik ez meg, és ez már az elejétől lehetett érezni. Tehát amikor a Sunsnak ennyire rosszul van a védekezés, akkor időkérdés. És itt egy picit hadd említsem, hogy a Monty alaptaktikáját, ugye róla tudni kell, hogy a technika részletekbe a védekezés kapcsán nem nagyon szokott belemenni, szeret ilyen rébuszokba beszélni, és kicsit megtartani magának ugye az ütőkártyáit, de amiről viszont sokat beszél, az nagy általánosságban az ő védekezése és filozófiája, ugye ez besegítések elsősorban a festékben és a büntető vonaltól kezdődően. Ugye nagyon szereti az intelligens switcheket, itt most nem mindig sikerült egyébként intelligensen switchelni, de nyilván nehéz meccsop is volt ebből a szempontból a Hawks, ugye, hogy nagyon sok jó játékosuk van jelen pillanatban, most mindenki ugye egészséges, még a cserepadról is egy nagyon jó formában jövő Gallinari bejön, aki ugye 6 láb 10, 2 méter 8, nem nehéz, amikor neki például megy a dobás, érdemben megállítani, nem rakhatsz rá mégse egy Bridges Gallinari, mert akkor hol vagy? A többieken ki van, ugye. Itt tényleg nagyon hiányzott Crowder is egyébként. És még ami fontos számára, ugye Montynak, ami megint csak nem sikerült azért olyan sokszor, hogy a tranzíciós Szia Tibi védekezés, itt is azért voltak problémák időnként, és ugye a nagyon erős lepattanózás, és a forró játékosok, a nagyon jól dobó játékosok ugye azonosítása, megtalálása, ahogy átlépik a félpályát. Az is mindent elmond egyébként a mai meccsről, hogy a Hawksnak nem is nagyon volt szüksége arra, hogy spammelje valamelyik nagyon jó formában lévő játékosat, akár Bogit, akár ugye Trae Youngot, akár mondjuk Capella pick and rollokat, aki Capella is szenzációs formában van mostanában, annyira jól elosztották a tereket, és úgymond annyira könnyűvé tette számukra a csapat támadó játékot a Suns, hogy nem is lett senki kiemelkedő pontszámmal, hanem nagyon sok 10 plusz pontos játékosod volt, és hogyha régóta néztek meccseket, és úgy általában szeretitek a boxkort is böngészni, akkor tudjátok azt, amikor egy csapatban 6-7-8 játékos, de mondjuk akár 5 játékos elér 10 plusz pontot, az szinte minden esetben blowout győzelmet jelent.
Így van, és akkor még annyit kötnék ehhez hozzá, hogy főleg az első fél időben ugye azért kiindulásnak nagyon sok volt a Trae Young Capella pick and roll, de nagyon érdekes döntés volt a Suns részéről, hogy ezt a úgynevezett hedge-el védték, tehát Ayton is kimaradt, és egy pillanatra megpróbálták becsapdázni Trae Youngot, és az volt a probléma, hogy ez nem igazán sikerült. Tehát, hogy Trae Young ezt átpasszolta, és akkor már valahonnan a valamelyik oldalról be kellett segíteni Capellának, és így történhetett meg az, hogy egy Bogdanovics gyakran üresen maradt, amikor már ugye az egyik dobóról lemész, akkor már csak körbe kell passzolni, és hát Boginak a dobóformája az egészen félelmetes, erről tényleg csak egy fél szót akarok mondani, hogy az emberünk abszolút olyan magabiztossággal áll jelenleg bele a triplákba, hogy hogyha egy alacsony védő jön vele szemben és közel van, akkor egyszerűen tudja, hogy nem fogják leblokkolni. Nem érdekli, hogy az alacsony védő ott a szeme előtt kapirgál, meg nem tudom, felemelkedik és bedobja. Félelmetes dobó formában van.
Én azt gondolom, hogy top 20-as formában játszik, hát igen, április óta. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az egész teljes áprilist így töltötte, ebben a ihletett állapotban töltötte. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kitart a playoffra, mert ha igen, borzasztó veszélyes ellenfél lehet a Hawks. És itt majd beszéljünk az ötös pontnál, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ebből a meccsből, mert itt majd szeretnék erre kitérni, hogy mi várhat a Hawksra, illetve milyen sorsolásuk van nekik, illetve a Knicksnek is, ugye, aki a két csapat közül, amelyik most elsősorban úgy tűnik, hogy a negyedik helyet meg tudja támadni.
Igen, már is átmegyünk erre, csak szintén a hallgatóknak ilyen belső info, hogy a negyedik és ötödik pontunk így hangzik, negyedik volt, aki mérföldkövek, kedvenc jelenetek, érdekes események, ugye itt én így készültem a Bogdanovics féle jelenségre, és az ötödik, hogy milyen következtetés vonhatunk esetleg le a meccsből. Igazából annyi következtetés az én részemről, hogy nyilván a Suns-nál ezt a teljesítményt most tehát tényleg szabadnapot kapnak, tehát nem fogom ezért a Suns-t nagyon, nagyon bántani, de amit Zoli mondott, hogy pick and roll heavy csapatok ellen azért lehetnek gondjaik, az nagyon érdekes, és pont a Dallas topikban Zoli, te felvetetted az ötletet, hogy ki lenne a jobb, rosszabb matchup a Dallasnak, és tök érdekes, hogy ugye a Suns, mint két jó pick and roll képességű irányítóval rendelkező csapat, pont ezért lenne rossz matchup szerintem a Mavsnek, viszont hogyha visszafele nézzük, akkor a Mavs a Sunsnak is rossz matchup, tehát hogy az ilyen egészen elképesztő, azt mondanám arra a párharcra, hogy ott mind a kettőnek rossz meccsap a másik.
Tudod, miért érdekes? Ugye CP3 miatt is rossz meccsap. Ugye gyakorlatilag ő a GOAT Mavs killer, szerintem. Tehát senki nem gyilkolta meg úgy a Mavs-t historikusan, mint CP3. Többször majdnem quadriplet elért ellenünk. Ugye kis túlzásra nyilván azért pár steal hiányzott. De volt egy aztán, olyan tripla duplája, ahol talán 40 pontot felett dobott, és 6-7 steal. Tehát ott gyakorlatilag nem volt annyira messze, ha nem csak az emlékezet, ugye erre nem is hivatkozhatunk mindig, ott nem volt nagyon messze egy 40 pontos quadripletől. Amit mondasz, az szerintem abból a szempontból látszik, hogy ugye a Suns, ha az eredményeket nézzük, akkor azért a Mavericks-et megveri elég stabilan az elmúlt időszakban. Azt hiszem az elmúlt 8 meccsből talán 7-1-re állnak, most így hasraütéssel, viszont nagyon sok szoros meccset is játszottunk velük, és ezt ennek is köszönhetük szerintem, hogy Lukának azért voltak sikerei ellenük ugye ebben a pick and roll dologban. Szerintem egy izgalmas, jó párharc lenne, de azért nyilván a Suns egy mélyebb csapat, egy sokkal-sokkal jobb paddal, és természetesen nem lehet az véletlen, hogy ennyivel több mérkőzést nyertek ebben a regulárisban, mint a Mavericks. De érdekes felvetés egyébként, amit mondasz, és ha még itt egyet ugye beszúrhatok, akkor a Denver Nuggets is nyilván, tehát akit én szeretnék, elsősorban azért is, mert hogyha bárki veszít, akkor legalább azért tudom vigasztalni magam.
Igen.
És érdekesség egyébként, hogy a Nuggets, akit én ellenfélnek akarok, ők PPP alapján nem védik rosszul a pick and rollt, viszont nyilván ott azért egyéb dolgok vannak, tehát a gyűrű támadást, tehát mondjuk a pick and roll-en indítasz, amiben Luka rohadt jó, és aztán megtartja a labdát, és betör, ott viszont azért borzasztó jó lehetőségek lennének. Nyilván a Nuggets-en ugye Jokic gyengessége miatt, ami ugye a gyűrű levédését illeti.
És hogy egy nagyon picit a Hawks-ról is beszéljünk, a nagyon nagy fájdalmam, hogy ehhez a csapathoz idén valószínűleg nem nézhetjük meg Huntert, akinek visszaesés van a sérülésében, mert hogyha mondjuk persze Tony Snell fantasztikus oda ezzel a triplázással, de hogyha belegondolok abba, hogy ehhez igazából még mondjuk a legjobb ötössébe Hunter, az évelején látott Hunter tartozna ennek a Hawksnak, akkor abban majd, hogy beleborzongok. Az egy nagyon durva csapat lenne, még egy elitvédővel, aki jó, sokkal jobb védőnek nézett ki legalábbis, ha nem is elitnek, de jobbnak, mint Snell, mert Snellnek azért inkább már a 3 van meg a 3D-ből, és lehet, hogy picit rosszabbul dobja a triplát, de több dimenziós támadójátékos messze, mint Snell, mert Snellnek ennyi, és nem több a támadó teljesítménye. Szóval csak ezt akartam mondani, hogy én nagyon-nagyon sajnálnám, ha a playoffra sem tudná Hunter összekapni magát, nyilván egy ilyen hosszú sérülés után alapból kérdéses, hogy milyen formában jön vissza, de most kezdi megmutatni ez a Hawks, hogy micsoda elképesztő potenciál van bennük, és arra ne feledkezzünk el, hogy Capella sem 30 éves ám. Tehát, hogy még ő se kifejezetten öreg, semmi ilyesmi, úgyhogy, és Onyeka Okongwu pedig az egyik legmozgékonyabb center, akit valaha láttam, csak annyi, hogy nagyon tetszik az, hogy ezt a csávot szerintem 1-5-ig lehet majd switchelni, én nem látom okát annak, hogy ez az ember nem maradna ott egy gyors egyes előtt is akár.
Brutálisan jó tényleg a srác, és Bogi, azt, hogy Bogit megszerezték, mint secondary ball handler, az olyan dimenziókat nyitott meg, nem csak mélységben, és nem csak ugye a top heavy talent terén, mert ugye kellett még egy ilyen extra, sőt, hát lehet, hogy ugye a rájátszásban talán a legjobb teljesítmény Bogitól lehet várni, hiszen ő már nagyon sok kiélezett fontos mérkőzésen pályára lépett, ha nem is feltétlenül az NBA-ben, de ugye pályafutása európai szakaszában, illetve világversenyeken, és Kaplára visszatérve, tényleg ő is szenzációs, és hogy milyen következtetéseket vonhatunk ugye le, ami számomra egyértelmű, hogy a Hawks megmutatta az elmúlt hónapokban, hogy szintet léptek, ezzel kezdtem, ezzel szeretném lezárni, megvan az a kohézió, és tényleg az a mélység is, ami bár tudjuk, hogy a play-offban picit ugye árnyaltabb lesz, de ennek ellenére nagyon jók lehetnek már idén, és szerintem mehetnek akár egy kört mindenféleképpen, főleg akkor, hogyha ugye meg lesz ez a bizonyos negyedik hely. Nyilván ott jöhet egy Celtics, ott jöhet egy Heat az első körbe. Nem azt mondom, hogy feltétlenül a Hawks tartanám esélyesnek, hogyha ez megtörténik, de még azt is el tudom képzelni, attól függően, hogy éppen hogy állnak ugye sérülésekkel a másik két csapat, amelyeknek ugye az egész alapszakasz egy clusterfuck gyakorlatilag, ahogy kint mondani szokták. És akkor nézzük meg, picit beszéljünk a Knicks sorsolásáról, ugye nekik gyakorlatilag a liga egyik legnehezebb, hanem a legnehezebb sorsolása van innentől. Játszanak azt hiszem most a Clippers ellen idegenben, Lakers ellen idegenben, ugye most volt a Nuggets, ma éjjel még valakit kihagyok, lehet, hogy a Jazz vagy a Suns, azt hiszem, tehát borzasztó nehéz, és a Hawks ezzel szemben a két utolsó meccsük a Magic és a Rockets ellen, tehát ez két automatikus győzelem.
Bocs, csak hagyj foglaljam már ezt össze annyival, hogy a New York, ki a harmadik legnehezebb hátralévő sorsolás, az Atlantái a legkönnyebb hátralévő sorsolás a tankathon szerint.
Úgy, hogy akkor igen, én ugye nem néztem meg a konkrét oldalt, hogy erre van, igen, köszönöm, de igen, akkor azért átjött a dolog. Hogyha megnyeri a Hawks a Pacers ellen idegenbeli meccset, szerintem fél lábbal megvan már a, legalábbis a play-int szinte biztosan elkerülik, de a negyedik helyet is ők lesznek a legnagyobb esélyesek. A Knicks pedig hát lecsúszhat akár a hatodik helyre is innentől kezdve még, sőt, azt hiszem talán a hetedikre is, mert ugye megnézem, hogy pontosan...
Hát talán még lecsúszhatnak, de mondjuk amilyen formában vannak, talán azért a play-inbe csúszni innen az nagy bravúr lenne ezzel a jó formájukkal.
Hát figyelj, két meccsre vannak ugye a Heat-tól, két veressége van ugye kevesebb neki, mint a Heat-nek, és brutális sorsásuk, de igen, így, hogy öt meccs van hátra, két meccs előny azért az elég nagy előny, egyet értek, úgyhogy valószínűbb, hogy az ötödik-hatodik helyen fognak végezni.
Na kérem, akkor szombaton jöhetünk egy olyan résszel, ahol egy kicsit már leendő meccsapokat elemzünk, annak függvényében, hogy kinek mi lenne a jó, hiszen most jön a helyezkedős hét, és az utolsó mindent eldöntő alapszakasz hét, úgyhogy egy ilyen adást szerintem bevállalhatunk keleten és nyugaton is. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál a kis rapid adásunkra, és reméljük, kedves hallgatók, hogy hát így volt időtök ebbe így belehallgatni a két nagy podcast között.
Én is örülök, hogy megcsináltuk ezt, én nagyon-nagyon élveztem. Annyi, hogy picit visszacsatolva arra, hogy szombaton jöhetünk ezzel az adással, szerintem nem biztos, lehet, hogy hétfőre kéne, kedre kéne hagyni, mert amikor meg konkrétumokat tudunk, mert nyugaton szerintem esélytelen, hogy bármi kiderüljön, ott gyakorlatilag harmadik hely biztos, hogy nem fog eldőlni, harmadik, negyedik hely, és az ötödik, hatodik, hetedik helyről se fogunk tudni semmit gyakorlatilag, tehát nem nagyon fogjuk tudni az első, és a play miatt nyilván nem tudjuk azt, hogy a Jazz, illetve hogy a Suns, akik biztos első-másodikak, kombinációjuk nem 100%.
Hát akkor esetleg feltehetjük sok haval kezdődő mondattal ezt a kérdést, hogy ha a Jazz nézzük, akkor nekik ki lenne a legjobb matchup. Szerintem az egy izgalmas dolog lehet.
Ha mondjuk nem vagyunk rosszak főben a ha.
Igen.
Rendben legyen így, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és még egyszer reméljük, hogy tetszett ez az adás, majd visszajelzéseket tényleg adjatok, mert lehet, hogy akár minden héten, hét közepére beillesztenénk egy ilyen kis rövidet, és ne feledkezzetek meg arról sem, hogy az MAG MAG21-es promókódot kell beütni, ha valamit vásárolnátok Rep City-nél, és akkor még egy NBA legendái magazint is kaptok a megvásárolt termék mellé, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, és ne feledkezzetek meg róla ebben a hónapban. Na meg arról sem, hogy a következő adásban nem csak esélyeket latolgatunk, vagyis inkább meccsapokat latolgatunk, hanem sorsolunk is Patreonon, úgyhogy minden Patreon támogatón készülhet, ismét meszt lehet nyerni majd nálunk, úgyhogy remélem ti is várjátok azt az adást is, addig is minden jót kívánunk nektek, sziasztok!